Kedves hallgatóm! Pál apostol Filemonhoz írt levele az egyik legkiemelkedőbb levél a Szentírásban. Csak egy fejezetből áll, ezért szinte nehéz rátalálnunk. Ha már megtaláltuk a Tituszhoz írt levelet, akkor tovább megyünk, de ha a zsidókhoz írt levélhez érkeztünk, akkor egy kicsit már túlmentünk a levélen. A levél írója Pál, és a levélírás dátuma Krisztus után 61 vagy 62. Az új szövetségi levelek a kinyilatkoztatás új formáját tartalmazzák. Előttük Isten használta a törvényt, a történelmet, a költészetet, a proféciát és az evangéliumi följegyzéseket. Amikor Isten a leveleket vonta be kijelentésébe, akkor személyesebb és közvetlenebb módszert alkalmazott. Többféle levél van. Egyeseket gyülekezeteknek írtak, más leveleket egyéneknek és inkább közvetlen barátoknak küldtek. Őszintén szólva azt hiszem, hogy Pálnak halvány sejtelme sem volt arról, hogy a Filemonhoz írt levele majd belekerül a Szentírás kánonjába. És úgy vélem, egy kicsit zavarban lett volna ennek tudatában. E levelet olvasva úgy érezzük magunkat, mintha Filemon vállán át bekukucskálnánk személyes postájába. Pál személyesen neki küldi ezt a levelet. Ez nem csökkenti azonban e levél ihletettségét és értékét. A Szentlélek nagyon határozott célból vette bele a Szentírásba. A Filemonhoz írt levél egyedül álló Pál levelei között, mert ez az egyetlen magánlevél, ami birtokunkban van. Kétségtelenül Pál bizonyára sok magánlevelet írt, de azok mind megsemmisültek. Csupán ez a levél maradt fenn nekünk. Ezért különleges figyelemmel fordulunk a levél felé. Először is azt tolul elénk, hogyha a mi leveleink fennmaradnának, akkor milyen tanulságul szolgálnának az utókornak? Lehetne-e a leveleinket közreadni az egész világnak? Tükröződne belőlük Isten szeretete és a testvéri szeretet, megbocsátás, áldozatkészség, Krisztusi jellemvonás? A levél mögött természetesen egy történet rejlik. Filemon a Kolossénak nevezett városban lakott. A mai Törökország területén levő anatóliai országrész frígiai területén helyezkedett el. Ma ott nincs város, csak romok találhatók. Pál idejében azonban nagy város volt Kolossé. Pál egyik levelét a kolosséi hívőknek írta. Nincs följegyzésünk arról, hogy Pál valaha Kolosséba látogatott volna, de mivel sok mindent nem tudunk, azt gyanítom, hogy Pál igenis meglátogatta azt a várost. A levél hátterét a rabszolgaság intézménye képezi. Körülbelül 60 millió rabszolga volt a Római Birodalomban, ahol az összlakosság létszáma nem szárnyalta túl a 120 milliót. A rabszolga olyan volt, mint valami magántulajdon. Rosszabbul bántak vele, mint az ellenséggel. Gazdája kényekedvének volt alávetve. Kolosséban lakott ez a gazdag ember, aki eljutott a Krisztusban való megváltó hithez. Nyilvánvalóan Efézusba ment, mivel Pál ott 2 évet töltött, és minden nap a Tirannosz iskolájában prédikált, és az emberek az egész környékről odatódultak. Kis-Ázsiában emberek milliói laktak, és Filemon csak egyike volt azoknak, akik megismerték az Úr Jézus Krisztus. Filemonnak voltak rabszolgái, és egyiküket Onézimosznak hívták. Onézimosz az egyik napon elszökött gazdájától. Azt cselekedte, amit a legtöbb szökött rabszolga tett, elment a nagy fővárosba, Rómába. megtette az egész utat. Abban a nagy tömegben eltemetkezhetett volna, és sohasem ismerték volna föl. Egy napon azonban Onézimosz, aki rabszolga volt, rájött, hogy van rabszolgaság a szabadságban, és szabadság a rabszolgaságban. Amikor rabszolga volt, nem aggódott azért, hogy hol alszik, vagy mit eszik. Gazdája gondoskodott róla. Most valóságosan bajba keveredett Rómában. Azt hiszem, honvágyas lett, és talán meg is éhezett. El tudom képzelni, amint egy napon végigment az utcán, és emberek csoportját látta, akik hallgattak valakit. Onézimosz befurakodott a tömegbe, egészen a szónokig, és látott egy megláncolt embert. Onézimosz elfutott láncaitól, és azt gondolta, hogy szabad. Amikor azonban hallgatta ezt az embert, akit Pálnak hívtak, így gondolkozott. Ez az ember szabad, és én még mindig rabszolga vagyok. Az éjség rabszolgája, a gazdasági élet rabszolgája. Én rabszolga vagyok, de nem ez az ember, pedig ennek lánc van a kezén, és mégis szabad. Onézimosz mindaddig várt, amíg a többiek eltávoztak. Aztán odament Pálhoz. Többet akart tudni arról, amit Pál prédikált, és Pál az Úr Jézus Krisztushoz vezette őt, vagyis átadta neki az evangéliumot, elmondta, hogy Krisztus meghalt érte, eltemették, majd a harmadik napon feltámadt. Arra kérte Onézimoszt, hogy helyezze bizalmát Krisztusba, és ő így cselekedett. Onézimosz új teremtés lett Krisztus Jézusban. Ezután Onézimosz azt tette, amit minden megtért ember megtett volna. Visszatekintett addigi életére. Felismerte bűneit, és rendbe akarta hozni az életét. Ezt mondta Pálnak. Pál, valamit be kell vallanom. Szökött rabszolga vagyok. Pál apostol megkérdezte, hogy honnét jött, és Onézimosz megmondta Pálnak, hogy Kis-Ázsiából való, Kolossé városából. Pál így szólhatott. Ott van egy gyülekezet. Ki a gazdád? A gazdám Filemon. Úgy érted, hogy Filemon, aki a főutcában lakik? Kérdezhetett rá Pál. Igen, válaszolt Onézimosz. Aztán Pál így folytathatta. Ő is bizonyságtételemre tért meg. Nekem nagyon sokkal tartozik. Onézimosz ismét kérdezhetett. Pál, azt gondolod, hogy vissza kellene térnem hozzá? Természetesen Pál apostol nem mondhatott mást erre a kérdésre, csak valami ilyet. Igen, vissza kell menned, Onézimosz. Vissza kell térned, de most már más helyzetbe érkezel. Levelet küldök általad Filemonnak. Ez a levél a kezünkben van, és úgy nevezzük, hogy Pál apostol Filemonhoz írt levele. Az emberi szívben mindig nagy vágy van a szabadság után. Most azonban milliók vannak minden országban, akik az alkohol rabjai. Ők nem szabadok. Alkoholisták. Vannak, akik a mindenható pénz rabszolgái. Olyan időben élünk, amikor az emberek büszkék arra, hogy szabadok. Azt hiszik, hogy szabadok, de az Úr Jézus Krisztus így szólt. Ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Ebből a levélből nem lehet érveket előhozni a rabszolgaság mellett vagy ellen. Ebből megismerjük azt a szabadságot, amely fölötte áll e világ minden rabszolgaságának. Ezt a szabadságot mindnyájan szeretnénk megnyerni. E levél elsődleges célja az, hogy kijelentse az Úr Jézus Krisztus irántunk való szeretetét. Krisztus képviseli az ügyünket Isten előtt. Ez az egyik leggyönyörűbb illusztrációja a helyettesítésnek. Ha pedig valamivel megbántott, vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Krisztus vagy képvisel minket Isten előtt, vagy pedig egyáltalán nem szól az érdekünkben. Onézimosz, a haszontalan szökött rabszolga úgy ment vissza, mint akit Pál Krisztushoz vezetett, és megbánva tettét, visszatért Filemon házához. A levél gyakorlati célja az, hogy tanítsa a testvéri szeretetet. Pál beszélt a gazdag és a rabszolga közti új kapcsolatról más fogságból írt leveleiben is. Itt azt mutatja be, hogy ez miként működik. Ezek az emberek a római birodalomban két különböző osztályhoz tartoztak. Gyűlölték egymást és bántották egymást. Most azonban testvérekké lettek Krisztusban, és ezt be is mutatják. Ez a tőke és munkaerő problémájának egyetlen megoldása. Pál Krisztus Jézus fogja, és Timóteus a testvér Filemonnak, ami szeretett testvérünknek és munkatársunknak. Filemonhoz írt levél, első vers. Pál nem említi azt a tényt, hogy ő apostol. Amikor gyülekezeteknek írt, akkor hivatalos címet írt a levél elejére. Jézus Krisztus apostola. Ez azonban személyes levél egyik kedves barátjának. Nem szükséges, hogy védelmezze apostolságát. Azt akarja, hogy ez nagyon személyes hangulatú levél legyen, és azt hiszem, nagyon meglepődött volna, ha tudta volna, hogy majd az egész világ olvasni fogja. Pál Krisztus Jézus fogja. Megfigyeltem, hogy számos kommentár próbálja ezt megváltoztatni, és úgy magyarázni, hogy Pál azért volt fogoly, mert Jézus Krisztus evangéliumát prédikálta. De Pál itt nem ezt mondja, hanem egészen másra gondol. A görög nyelvet alkalmazza, ami nagyon rugalmas, színes nyelv. Ő azt mondja, hogy Jézus Krisztus fogja. Ha ott lettünk volna, akkor ilyen beszélgetést folytathattunk volna Pállal. Szegény Pál, nagyon rossz, hogy ezek a rómaiak börtönbe zártak. Ők nem zártak engem börtönbe. Ó, tudjuk, mit értesz ezen. Azok a gyűlölt vallásos vezetők vádoltak meg téged. Ők sem küldtek börtönbe. Akkor ki juttatott a börtönbe? Az Úr Jézus Krisztus. Én az ő fogja vagyok. Azt mondod ezzel, hogy te egy olyan valakit szolgálsz, aki börtönbe juttatott? Igen, amikor az az ő akarata, hogy börtönben legyek, akkor börtönbe kerülök. Amikor az az akarata, hogy beteg legyek, akkor megbetegszem. Én hozzá tartozom. Mivel az övé vagyok, megtanultam, hogy megelégedett legyek minden helyzetemben. Minden rendben van az életemben. Ne aggódjatok miattam. Nyilvánvalóan a Filemonhoz írt levél egyike Pál börtönből írt leveleinek. Együtt írta az efézusi, filippi és kolosséi levéllel. És Timóteus a testvér. Ez azt jelenti, hogy ő nem csak Filemon és Pál testvére, hanem mindazoké, akik keresztjének. Valamennyien testvérek vagyunk Krisztusban, Filemonnak, ami szeretett testvérünknek és munkatársunknak. Vajon ez úgy hangzik, mintha Pál tényleg hízelegne neki? Azt hiszem, igen. De ő szerette Filemont, és most kéréssel fordul hozzá. Appiának, ami testvérünknek, Archipposznak, ami bajtársunknak, és a házadban levő gyülekezetnek. Filemonhoz írt levél második vers. Appiának, ami testvérünknek. Nyilvánvaló, hogy Appia Filemon felesége volt. Míg Filemon görög név, és ő kolossé állampolgára, addig Appia frígiai név. Ez azt mondja nekem, hogy egy Filemon nevű fiatal üzletember egy új területre indult. Nem ment nyugatra, mint fiatalember, keletre ment, egészen a legtávolabbi vidékre. Kolosséban indította be üzletét, és meggazdagodott. Találkozott egy Appia nevű frígiai leánnyal, és feleségül vette. Mindketten keresztények lettek. Nem csodálatos ez? Archipposznak, a mi bajtársunknak. Feltételezem, hogy ez az ő fiúk. Nem a római hadsereg katonája, hanem Jézus Krisztus seregébe tartozik. Pál máshol azt írta, hogy valamennyien Jézus Krisztus jó vitézei vagyunk, és a házadban levő gyülekezetnek. Ők nem csak megtértek, hanem gyülekezet alakult a házuknál. Gondolkozzunk ezen egy kicsit. A gyülekezeti épület napjainkban nagyon fontos az embereknek, hogy szinte minden kapcsolatot ahhoz kötünk a helyi gyülekezetben. Pál apostol korában a helyi gyülekezet nem a sarkon levő különálló épületben jött össze, akkor nem voltak épületeik. Voltak a pogányisteneknek nagy templomaik, de az ősegyháznak nem voltak épületei. Házakban jöttek össze. A becslések szerint 200 éven át a gyülekezet otthonokban jött össze. A múlt idők nagy katedrálisait sohasem nyilvános összejövetelek céljából építették. Az angliai Westminster Abbey-t nem istentiszteletek céljára emelték. Kereszt alakúra formálták, az Úr Jézus Krisztusra emlékezve. Jól lehet, helytelenül építettek katedrálist, mert azt a tömérdek pénzt fölhasználhatták volna misszionáriusok kiküldésére, de az áhítatukat másként akarták kifejezésre juttatni. Az épületre és az építési programra helyezett hangsúly nincs összhangban az ősegyház példájával. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Filemonhoz írt levél, 3. vers. Ez Pál apostol szokásos köszöntése minden személynek és minden gyülekezetnek, ahova levelet írt. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban. Filemonhoz írt levél, 4. vers. Itt van egy ember, akiért imádkozik Pál. Ha elkészíted Pál apostol ima listáját, akkor mindenképpen írd oda Filemon nevét is. Itt az a gondolat rejlik, hogy amikor Filemon nevét említették, Pál mindig imádkozott érte. Ez azt jelzi, hogy Filemon eléggé hírneves ember volt, mert hallok a te hitedről és szeretetedről, amely az Úr Jézus Krisztus és minden szent iránt van benned. Filemonhoz írt levél, 5. vers. Filemon élete bizonyságtétel volt. Pál szeretettel teljesen írja le ezt. Szeretetét fejezi ki az Úr Jézus és minden hívő iránt. Az Úr Jézus iránti hitét és más testvérek iránti hűségét igyekszik bemutatni. Ez nagyon érdekes. És imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljuttasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennük. Filemonhoz írt levél, 6. vers. Hitét közölte másokkal. Filemon bizonyságtevő életet élt. Mindannak a jónak, ez a kifejezés abból a tényből fakadt, hogy Isten munkálta benne mind az akarást, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Filippi levél, 2. rész, 13. vers. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem, köszönöm, hogy szeretetedbe tekinthetünk be a levél által. Abba a szeretetbe, amelyet kiárasztottál gyermekeidre, akik befogadtak téged az Úr Jézus Krisztus által, és gyakorolták a szeretetet. Segíts, hogy én is az ő nyomukban járjak minden napon. Ámen.